Bér Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Hadd kérdezzem a napi gondokról. Úgy tudom, hogy március elején állítottak fel egy bizottságot, hogy a kormánnyal tárgyaljon az oktatási törvény végrehajtásáról, mert hogy még az egyházak sem látják kristálytisztán, hogy egészen pontosan hogyan képzelik az új feladatokat. Haladnak ezek a tárgyalások?
Nagyon fontosnak érezzük, hogy partnerként beszéljünk egymással. És én azt hiszem, hogy az a köznevelési törvény, ami kezd kirajzolódni, az közös feladatunk. Természetesen az egyházunk, egyházaink, mert ugye ezt mindig együtt gondolom a történelmi egyházainknak a pedagógiai hagyományait, hogy részt kell vennünk az új nemzedéknek a nevelésében. Nagyon szeretnénk tényleg világosan látni, hogy a kormányzatnak milyen irányvonala van. Úgy körülbelül sejtjük már, hogy a hangsúly tényleg a nevelésen van. Nagyon fontosnak érezzük ezt a szándékot, hogy az etika oktatás az is a tanrendben legyen. Hogy kapjanak a gyerekek, a fiatalok olyan példákat, most itt gondolok akár a történelemből, akár a gyönyörű irodalomból, magyar irodalomból, olyan követendő példákat, amik segítenek az emberi kapcsolatokban, a becsületességben, hűségben, a áldozatvállalásban, erőfeszítések vállalásában, ami aztán az ő későbbi életüket is meghatározza. Hogy nagyon örülök annak a programnak is, hogy legyen testnevelés. A mozgásnak az örömét ne csak az a néhány gyerek élvezze, akit a szülei elvisznek uszodába vagy az edzésre, hanem minden gyerek. A mozgás öröme, ez nekem egyébként is szívügyem, ezt mind a mai napig, ha csak tehetem, én is kerékpározom, vagy hát az időm most már egyre kevesebb lehetőséget ad erre, de a természetjárás továbbra is az egyik legkedvesebb élményem. Tehát ebben részt venni, ami iskolai hagyományainknak a birtokában. Hiszen tényleg a mi katolikus egyházunk nevében mondhatom ezt, hogy előbb a piaristákat emlegettem, na de ott vannak a bencések, vagy a ferencesek, jezsuiták. Tehát olyan sok évszázados pedagógiai hagyománya van az egyházunknak, amit föl tudunk ajánlani. Megint csak partnerként a kormány pedagógiai programjához. De visszatérve az alapkérdéshez, nagyon fontosnak érzem, hogy beszéljük meg. Hogy véletlenül se legyen gyanakvásra ok, hogy valamiről nem kapunk tájékoztatást, hogy valamivel nem vagyunk tisztába. A korlátainkat érezzük. Tehát az egyik legnagyobb problémája a nevelésügynek a csökkenő gyereklétszám. Tehát fájó szívvel látom nógrádi falvakban, hogy lassan-lassan megszűnnek a kisiskolák a falvakban. Hát persze azért szűnnek meg, mert nincsenek gyerekek. Nem születnek ott gyerekek. De persze miért nem születnek gyerekek, mert nincs munkahely. Tehát ezek összefüggő kérdések, hát ezért ez egy más téma, ugye, hogy igen, a vidékfejlesztés az egy közös ügyünk. Újra perspektívát kell adni fiataloknak is, hogy merjenek a mezőgazdaságba vállalkozni. Tehát, hogy legyen egy olyan életmód program, ami e felé is irányítja őket. De visszatérve megint csak az iskola ügyre. Minden iskolát nem tud fölvállalni az egyházunk, ez világos. És ez a többi egyházra is vonatkozik. Hiszen nincsenek alkalmas pedagógusaink, úgy pedig nem szabad iskolát vállalni, hogyha a humán erőforrás nem tudjuk hozzá biztosítani. Látjuk egyértelműen a kormány jó akaratát, felelősségét, És ebben a saját felelősségünket is látni kell. De én is azt hiszem, hogy az együttműködés nagyon fontos.
Az eddigi tapasztalatok szerint például az ön egyházmegyében miért kérték, mert ha jól tudom, akkor többségében az oktatási intézmények kérték, hogy az egyházzal együttműködhessenek. Milyen indokokkal kérték ezt?
Én azt hiszem, hogy egy indokolatlan félelem van sok önkormányzatnál. Ugye ez a hír, ami úgy végig szaladt az országon, hogy állami fenntartásba veszik át az önkormányzati iskolákat, ez nagyon sok pedagógusban, meg hát nyilván egy-két szülőben is, sok szülőben is azt a félelmet keltette, hogy jaj, hát akkor hát, ha itt most elbocsátások lesznek, hát ha most a mi iskolánk kerül nehezebb helyzetbe, talán az anyagi támogatásra is nehezebb lesz. Én ezt indokolatlannak tartom. Hát miért szüntetné meg az állam az iskolákat, amikor éppen ez a társadalom felemelkedésének, a jövőjének a záloga, és ebben biztos vagyok, hogy ez a oktatási tárca is, ugye most már a Humán Erőforrás Minisztériumhoz tartozó intézmény tisztában van, ezt így akarja. De én azt hiszem, hogy nagyon fontos látnunk, hogy itt nem anyagi ügyekről van szó.
Akkor tehát, sem, hogyha a számítások azt mutatják, hogy az állami intézményeknél az egyházi intézményekben kedvezőbb feltételekkel működhet a finanszírozás? De csak van ezzel érvelnek, hogy igen, azért is érdemes ezt nagyon megfontolni, mert ott biztosabb a hely.
Na most én ebben látok egy nagy csapdát. Tehát kétségtelen, hogy a vatikáni megállapodás alapján a mindenkori magyar állam biztosítja az egyházi iskoláknak a kiegészítő normatíváját, ami megfelel annak a kiegészítő támogatásnak, amit eddig az önkormányzatok adtak. Tehát ez éppen a szerződés alapján át biztosítottnak tűnik. De hogyha belegondolunk, ez is a költségvetésből származó forrás. Tehát, ha tetszik, állami pénz. Tehát én úgy érzem, hogy azért ezt világossá kell tenni, hogy ez nem az egyházaknak a saját vagyona. Tehát mi nem a saját gazdálkodásunkra építjük az oktatási intézményeink fenntartását, hogyha átveszünk egy ilyen intézményt. Tehát ez ugyanúgy, hát egyrészt ugye közfeladat nyilván, és ezért kapjuk az államtól a támogatást. De itt tulajdonképpen amit mi egyházi oldalról vállalni tudunk, az az előbb említett pedagógiai hagyományunk, a pedagógusainknak a rátermettsége, képzettsége, hivatástudata.
De honnan? Bocsáss, meg azt mondta az előbb, hogy nincs annyi pedagógus, hogyha tömeges igény jelentkezik az egyházi oktatás iránt, akkor egyszerűen nem fogják tudni kielégíteni.
Tehát éppen ezért
át kell venni régi iskolákból pedagógusokat, akkor pedig fölmerül a kérdés, hogy azokból hogyan lesznek olyan pedagógusok, akik az egyházi oktatási intézményekbe beilleszthetők. Nehéz ez feladat, ezt
végig nagyon fontos kérdés, éppen ezért tudatában vagyunk annak, hogy limitálni kell, korlátozni kell az átvételt. Tehát mondjuk a Váci egyházmegyére vonatkoztatva, mi most az elmúlt évben 9 oktatási intézményt tudtunk átvenni. De minden esetben ezt felelősen végig gondoltuk, hogy a humán erőforrás oldaláról tudjuk ezt mi biztosítani. Tehát, hogy tényleg olyan pedagógusokat tudunk mi munkába állítani, akik ezt vállalni tudják. De többet nem tudtunk átvenni. Tehát itt,
de volt igény ennél többre is?
Volt igény ennél többre is.
Önkormányzatok részéről elsősorban nyilván?
Elsősorban az önkormányzatok részéről, és persze fájó szívvel, de becsülettel meg kellett mondanunk polgármestereknek, hogy értsék meg, hogy ezt mi nem tudjuk vállalni. De ugyanakkor próbáltuk őket vigasztalni, és biztatni, és meggyőződésem szerint ezt tényleg őszintén így kell mondanunk, hogy ne féljenek attól, hogy az állami fenntartású iskolák azok a településen elsorvasztják az oktatás ügyet. Tehát itt azt hiszem, hogy megint az előbb arról beszéltünk, ugye, hogy az egyházunknak és egyházainknak és a kormánynak párbeszédbe kell lenni. De én nagyon remélem azt, hogy ugyanez az önkormányzatok és az állam között is, ez a párbeszéd, ez folytatódni fog. Nem szabad, hogy megint csak azt mondom, hogy valamiféle félelem vagy indokolatlan gyanakvás megrontsa ezt a szent ügyet, mert ez egy szent ügy, az oktatás nevelés.
Nem tudom, hogy a Váci Egyházmegye területén volt-e olyan iskola, amelyet úgy kértek átvenni, vagy úgy akartak az egyház kezelésébe adni, hogy az volt az egyetlen iskola ott, de nem tudom, hogy volt-e ilyen. De akkor fölmerül a kérdés, hogy a választás lehetőségével mi van? Az egyháznak vannak irányelvei az olyan kérelmek esetén, ahol nincs más iskola, tehát ha egyházi irányítás alá megy, akkor mindenkinek azt kell választania, vagy mehet másfelé.
Érdekes variációk voltak ezen a területen. Tehát volt olyan nógrádi falu, ahol hát kicsit tréfás a történet. A polgármester összehívta a falugyűlést, és megkérdezte az embereket, hogy ez egy palócvidék. Hogy hát emberek, arról van szó, hogy egyházi fenntartásba adnánk át az egyetlen egy iskolánkat. Hát tegye fel a kezét, aki nem katolikus. Hát erről néztek egymás az emberek, hogy nem katolikus, ilyenről még nem hallottunk. Hát ez egy egészen kuriózum, tehát egy egyedi eset. És tényleg átvettük az iskolát, és nagyon szépen működik. De olyan esetben, ahol tényleg csak egy iskola van, és ott is kérte a polgármester, hogy átvegyük, először ragaszkodtunk ahhoz, hogy nyilatkozzon az igazgató, a pedagógusok, és utána megkérdeztük a szülőket. Tehát volt ilyen, hogy átvettünk ilyen iskolát is, ahol csak egyetlen iskola van, de csak úgy, ha 90% fölött volt a támogatottság.
Nem volt elég az 50% plusz egy.
Nem.
90%.
90% fölött. Ehhez ragaszkodtam. És természetesen biztosítottuk azokat a pedagógusokat, akik nem gyakorló vallásos emberek, hogy mi nem akarjuk őket elbocsájtani, ha ők elfogadják az egyháznak a erkölcsi rendjét.
De ez nagy változást jelent egy tanár életében, ha a katolikus egyház erkölcsi rendjét elfogadja, mert ezt nem gondolom, hogy olyan borzasztó nagy változás lenne.
Hát éppen erről van szó. Tehát itt
bármely más egyház erkölcsi rendjét elfogadni se.
Nem kívánjuk meg ezektől a tanároktól, hogy most mától kezdve templomba járjanak, imádkozzanak. Nem kívánjuk meg természetesen azoktól a gyerekektől, akiknek a szülei nem vallásosak, hogy ők részt vegyenek a liturgikus ünnepeinken. Azt természetesen megkívánjuk, hogy az iskola rendjét elfogadják. Tehát például csak, hogy köszönjenek, hogy ne szemeteljenek, hogy pontosak legyenek ott az órán. Hát, tehát egyszerűen azt megint csak más nem tudok mondani, azt az erkölcsi környezetet, amelyben mi egy vallásos fenntartású iskolában hát megkövetelünk, hogy azt elfogadják. De ezt meg is kérdezzük előtte, megint csak a pedagógusoktól, a szülőktől. És amikor megnyugodtak, hogy hát itt nem kell mától kezdve összekulcsolt kézzel járni, akkor utána megnyugodtak. És én is azt hiszem, hogy nincs olyan nagy különbség. Tehát ami keresztény értékrendünk, az nem életidegen. Amikor a becsületről, az igaz szóról, a tisztességről, egymás segítő lelkületről van szó, hát ezek olyan emberi értékek, amit azt hiszem, hogy mindenki el tud fogadni.
De gondolom, akkor a konkrét tanmenet kérdéseit még mindig tisztázni kell. És erre való ez az egyeztetés az oktatási kormányzat.
Persze. Tehát itt is van az etika oktatás például. Tehát én nagyon örülök ennek, hogy az etika oktatás legyen ott az órarendben. Most azok a szülők, akik egy állami iskolába úgy érzik, hogy ők sajátosan az etikai elveket egy keresztény oktatón keresztül, egy elkötelezett hitoktatón keresztül akarják biztosítani a gyereküknek, erre a lehetőséget megadja a oktatási törvény, nevelési törvény. De nagyon fontos tényleg, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat. Hát nagyon érdekel engem az, a nemzeti alaptanterv. Tehát örömmel látom, hogy azok most például az irodalomba, azok az írók, költők, akik szerepelnek a nemzeti alaptantervbe, hát semmi problémánk vele. Hát ezek örök értékei a mi magyar irodalmunknak. Na de hát megint csak azt kell mondanom, hogy nem lehet a matematikát katolikusanban tanítani, mint kevésbé katolikusan, vagy a természettudományokat, a történelmet. Hát nyilván ott van az a mi sajátos szemléletünkben, hogy a történelmet is a gondviselő Isten irányítása alatt látjuk.
És a természettudományokban hogy fogják megoldani ezt a kérdést? Hogy nagy bum vagy a gondviselő Isten teremtése?
Semmi gondot nem jelent. Tehát az evolúció, az, ami keresztény értékrendünkkel nagyon is összeegyeztethető. Tehát ez egy nagyon érdekes téma, ugye emlékszem még, én tavaly ünnepeltem az 50 éves érettségimet, tehát egy már öreg fiú vagyok. Hát ha visszagondolok, ugye az 50-es években, amikor én a Váci gimnáziumba jártam, ugye az állami gimnázium volt. És hát ugye szó volt ugye a idealista és a materialista világnézetről. Persze akkor egy kicsit ki volt ez élezve, hogy mi materialisták tudjuk, hogy a világ hogy jött létre. De hát ugye az idealisták azt hiszik. Volt egy nagyszerű tanárunk már akkor az 50-es években, aki azt kimerte mondani, hogy gyerekek, az kezdetet azt senki se tudja. Hogy most ezt nagy bumnak nevezzük, vagy pedig a teremtés első pillanatának. Ezt mindenkinek magába kell eldönteni. Természettudományos érvekkel ezt a kérdést nem lehet eldönteni. Hát azóta eltelt sok esztendő, és ez egyre inkább így van. Tehát a természettudományok hívő szemmel, hát egy kicsit hadd beszéljek haza, még nagyszerűbben oktathatók. Még inkább rácsodálkozhatunk azokra az összefüggésekre, az élővilág csodáira, növényvilág, állatvilág és az ember kapcsolatára.
És hát azt mondják, hogy olyan szép, hogy ez nem lehet véletlen?
Hát pontosan. Azért merem ezt mondani, hogy talán még többet tudunk átadni. Hogy csodálkozzunk, és az a gyerek is csodálkozzon rá, hogy is van az a kémiai képlet, az miért éppen így van. Hogy hát engem ez roppantul izgat ma is öreg emberként, hogy észrevegyük az ökológiai összefüggéseket. És ugye hát ez megint aktuális téma, ugye féltjük ezt a világot. És hát ugye a környezetvédelem, ez is szívügyünk kell, hogy legyen. És hát ezt így mondjuk mi hívő emberek, hogy az Úristen ránk bízta ezt a földet minden csodájával. És hát nekünk kell ezt védeni, őrizni. Vagy nagyszerűen szellemes az a mondás, hogy mi nem örökségül hagyjuk majd az unokáinkra ezt a világot, hanem az unokáinktól mi kaptuk kölcsön, hogy megőrizzük nekik.
Hogy húzzam le egy kicsit földibb kérdésre, ugye a vatikáni szerződést is újra kell tárgyalni, mert hogy alaptörvény is volt, és az egyházi törvény is változott. Ebben vannak már előrelépések? Mert én márciusban olvastam, hogy akkor jelölik ki azokat a csoportokat, amelyek az újra tárgyalást majd meglapozzák.
Azt hiszem, hogy ezt a tárgyalási folyamatot ezt nem lehet lezárni. Egy-egy egyezmény az mindig egy határpontot jelent, de változik a világ. Tehát újabb és újabb kérdések merülhetnek fel. Tehát én nagyon örülök ennek, hogy a tárgyalás folytatására, ha szabad így mondani, mind a két fél nyitott. Folytatni kell. Én azt hiszem, hogy akár a családvédelembe, életvédelembe, vagy éppen akár hát gazdasági kérdésekbe, az egyház finanszírozási ügyeibe. Mindig vannak új kérdések. Tehát én bízom benne, hogy a tárgyalások azok előbbre visznek.
És ez olyan bennünket. Tárgyalások, mint egy, bocsánat a kifejezésre, mint egy üzleti tárgyalás, hogy valamelyik fél megpróbál előnyösebb pozícióba kerülni, amikor a Magyar Állam és a Vatikán szintén mind állam tárgyal?
Természetesen. Tehát itt tulajdonképpen, ami mindig visszatérő kérdés anyagi ügyeknél, hogy az egyházak esetében ugye a II. Világháború utáni államosítás megfosztotta az egyházakat a önfenntartásnak a lehetőségeitől. Tehát egyházi birtokoktól gazdasági természetű lehetőségektől. Na most ez tulajdonképpen már hosszú évtizedek óta egy bizonyos fajta kárpótlásként jelentkezett az állami támogatás. Ez mind a mai napig így van. Tehát az állami költségvetésből a történelmi egyházaink kapnak támogatást a működésükhöz. Hogy csak más nem mondjak, hát itt vannak a műemlék templomaink. Tehát azoknak a fenntartására hát szükségünk van állami támogatásra. Olyan értelemben el is fogadjuk ezt, hogy ez nemzeti kincsünk. Tehát az idegenforgalom szempontjából hát ezek olyan értékeink, amikre együtt kell, hogy büszkék legyünk. De ebben segítségre van szükségünk. Önerőből ezt nem tudnánk megtenni. Tehát természetesen hát ilyen értelemben, mint minden üzleti tárgyalásnál, a felek a saját pozíciójukat próbálják erősíteni. Tehát ez azt hiszem, hogy ez természetes dolog. De kell, hogy ott legyen mindig az a megértés és a tolerancia. Tehát amikor a mai gazdasági helyzetet ismerjük, a államadósságnak a terhét, tehát akkor nekünk egyházi oldalról is megértőnek, megtürelmesnek kell lenni. Tehát olyan igényekkel nem állhatunk elő, ami indokolatlanul megnehezítené az állami költségvetés helyzetét.
Püspök úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bermiklós Váci egyházmegye püspöke volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.